Ki az, aki utazott már hajón? Ki az, aki utazott már ilyen nagy tengerjáró hajón? Mi csak ilyen kis lélekvesztő hajón mentünk a tengeren egyszer, és vagy egyszer, nem tudom, hányszortok, mindegy. És az, annál ott nagyon éreztek a hullámokat, hogy egy kis hullám is egyből, tehát teljesen síknett, mint a tenger, de egy pici hullám, és már így mozgott a hajófőle, mert felmentőt legfelülre, és ott jobban lehet érezni. Nagyon jó volt egyébként a tériszonyos felségentes gyerekeimet felvinni, mert így mentek a gyerekek a korlát mentén. De megküzdöttek vele, és élvezték az egészet. A tengerjáró hajón azt kevésbé érezzük. Ez egy kis felvetés volt, és akkor most nézzük az igei részt, a Máté 17-ből olvasok fel egy részt. Máté 17, 23-tól 27-ig, és ez így fog mindjárt hangozni. Máté 17-23-27. Amikor Kapernaumba értek, oda mentek Péterhez azok, akik a templomadót szedték, és megkérdezték tőle. A ti mestertek nem fizet templomadót. De igen, felelte. Amikor bement a házba, Jézus megelőzte, és így szólt. Mit gondolsz, Simon? A földi király kiktől szednek vámot vagy alót? Fiaitól-e, vagy az idegenektől? Miután így felelt, hogy az idegenektől, Jézus azt mondta nekik. Akkor tehát a fiak szabadok. De hogy ne botránkoztassuk meg őket, menj a tengerhez, vesd be a horgot, és fogd ki az első halat, amely ráakad. Amikor felnyitod a száját, találsz benne egy ezüstpénzt, vedd ki, és add oda nekik, értem és érted. Az első kérdés, ami ki az, akinek van bátorsága az éves adóbevallásába beírni a NAV-nak, hogy amelyben kérték az adót, akkor vessétek ki a horgot a Balatonba, és az első hal szájából vértek ki a pénzt. Nincs bennünk ez a fajta hozzáállás, ugye? Sőt, ez az igaz szakasz nem is annyira illik bele a hatékony struktúrák témájába, ami a mai napnak a témája. Tehát ez nem egy ilyen tipikus struktúra, amire gondolunk, hogy akkor ilyennek kéne lenni egy keresztény közösségnek. Nem ilyen rendszert szeretnénk, nem ilyenbe szeretnénk lenni. Mégis valahogy azt tapasztalom hívők körében, hogy gyülekezetek valamilyen ilyen nyakatekert módon szeretnének mindig információt kapni Istentől és vezetést, és így várnánk el ezt, hogy tudjuk, hogy igen, ez Istentől van. Mert ugye ez annyira extrém és annyira abszurd, ez már csak Istentől lehet. Tehát nincs más, aki ilyen ostobaságot mond, csak az Úr. Mondhatnánk így is, ugye? Mert hogy teljesen abnormális bármi ilyet hallani, akkor majd menj el a tóra, horgász, aztán az első valamit kifogsz, annak a szájában majd lesz egy ezüstpénz, az ezüstpénz egyébként 4 drachma értékű, és egy emberért, egy didakmát, azaz 2 drachmát kell fizetni, pont 2 ember értéke a 4 ezüstpénz, az 1 ezüstpénz, 4 drachma érték. Szóval szépen ki volt számolva az egész, hogy akkor pont az legyen benne. Nem az, hogy apró, hogy 4 darab kis fénypénz, hanem akkor 1 ezüst, aztán kész. Na, csak mellékvágány. De hogy mégis valahogy ezt szeretnénk, hogy ilyen módon kommunikáljon velünk Isten. Mert akkor nem lehet már hova tenni, nem lehet elbújni előle, mondjuk ezt. Ha valaki olvasta a kegyes képbekezes naplóját, még ugye sok évtized ezelőtt ez nagy siker volt, abban volt egy ilyen, hogy ha, nem tudom, ma este megjelenik 6:30 egy vörös kalóz, félszemű, féllábú, félkezű, félesző, nem tudom, mi volt benne, tök mindegy. Igen, japár tengerre egymás urába öltözött törpe becsöngette az adott időben, akkor az Istentől van. És valahogy szeretnénk ilyen fajta vezetést, nem? Mennyivel jobb struktúra lenni, hogy mindenkinek így működne az élet és a gyülekezet is. Pedig azt látjuk, hogy igazából nem így működik általában sem egy gyülekezet, sem a Bibliában az események, hanem nagyon is másként működik. Talán fel sem tudjuk, hogy mennyire átszövik az életünket a különböző struktúrák. Nem veszik észre, annyira magát értetődők. Ha bemész a boltba és nézed a polcokat, akkor strukturálisan van fel, nem csak az, hogy most akkor itt a tej, itt a tehén, itt meg a, nem tudom, tehénnek a teje, meg a húsa, hanem hogy minden egyéb dolog, amellett, hogy ilyen struktúra van, most akkor termékenként van felpakolva, megvan az, és akkor melyik polc, ami pont számmagasságban van, nem nekem, hanem az átlagembernek, pont számmagasságban van, ott van a legnagyobb haszonkulcsal eladott termék, aztán kicsit feljebb az, ami luxusmárkának van minősítve, gyakran fizetnek azért pénzt a cégek, hogy kerüljön az őké feljebb, mert akkor feljebb van pozícionálva a polcom, akkor azt érzeket, hogy ezért már nyújtózni kell, hogy elért, tehát biztos értékesebb. És egy csomó ilyen fajta dolog megvan a különböző elhelyezéseknél. De nem csak a boltok polcérvenek is struktúrálva, a nagy spájza is általában. És amikor emlékszem, nagyszerűen volt a nagy spájz, és bementek, és mindig ugyanott volt a befőtt, a sűrített paradicsom, az a paradicsompüré, meg egyebek, és mindig tudta azt a nagymamám, hogy oké, még van 38 sörös üvegnyi, mert a sörös üveg volt mindig elrakva, sörös üvegnyi, sűrített paradicsom. Gondolom ismer, a sokak számára az ilyen régi dolog. De ugyanegy igaz arra is, hogy a nagy is pályázom, mert éppen mondjuk a munkabeosztásunk struktúrálva van, az időbeosztásunk, még hogyha utáljuk is, a munkahelyünk, a gyereknevelésünk, a fizetésünk, hogy megvan, milyen ütemből érkezik általában. Tehát minden egyfajta struktúrára alapszik. Akár akarjuk, akár nem, akár szeretjük, akár nem. Amikor azt mondod, hogy van egy hagyomány vagy egy szokás, az is egyfajta struktúrából alakul ki egy ilyenfajta háttérben. Mindenhol megfigyelhető a struktúra. Egyébként a struktúra szó az a latin szóból származik, építés vagy szerkezetet jelent, és azt írja le, hogy az alkotó elemek hogyan kapcsolódnak egymáshoz, és alkotnak egy egységes rendszert. Hogyan kapcsolódnak egymáshoz az alkotó elemek, és alkotnak egy egységes rendszert. Talán így már jobban értik azt, hogy gyülekezet kapcsán miért beszélünk arról, hogy struktúra, mert hogy a gyülekezetben levő emberek alkotnak egy egységes rendszert. Egyébként a Struo szóból származik az egész, mert azt mondja, hogy épít, rendez, kigondol. És bármikor, amikor elkezdesz gondolkodni azon, hogy mi hogyan legyen, akkor te is elkezdesz építeni, kigondolni, egy struktúrát készíteni a fejedben. És a gyülekezetben is van egy csomó struktúra. A dicsőítésben, az ítében, istentiszteletben, a beszélgetésben, az ebédben, mindenhol megvan egy struktúra. És néha, amikor eltérünk ettől, akkor egyesek mondják, hogy ez most máshogy van. Máshogy meg, hú, végre máshogy van. Ami nem baj, hogyha másként gondolkodunk, a lényeg az, hogy lássuk azt, hogy mindenhol van struktúra, a részek együttműködése. Úgyhogy nem az a kérdés, hogy a gyülekezetben a... Visszalépek, hogy lássatok azt a kírást. A gyülekezetben vannak-e struktúrák? Az evidens, az kell, hogy legyenek. Evidens is, hogy vannak. Még aki azt mondja, hogy nem szereti őket, azok számára is fontos, hogy legyenek. A kérdés, fő kérdés általában inkább az, hogy a mi struktúránk az hatékony-e. Ez a fő kérdés, a mi struktúránk hatékony-e. Úgyhogy minimálrébb. Úgyhogy ezt kell megnéznünk magunknak fő kérdésként, hogy az általunk alkalmazott struktúra az valóban hatékony vagy sem. És ezt érdemes megvizsgálni és átnézni, és ezen múlik sok dolog. A szolgálat, a vezetés, a kis csoportok, az evangelizáció, a gyülekezetnek a rengeteg területe, az mind struktúrában működik, és az a nagy kérdés, hogy mennyire tudjuk ezt jól megvalósítani, mennyire tudjuk megtalálni megfelelő helyet az egyes területnek, azaz hatékony struktúrát kialakítani. És tudom, hogy egyesek úgy vannak ezzel, hogy ez nem egy álomszerű terület. A hatékony struktúrák ezen nagyon kocka, ezen túl távol van Isten lelkétől, szükséges rosszat tartják, egyfajta bilincsnek látva tekintik, hogy ez nem hagyja az Úr lelkét érvényesülni, olyan, mint egy ilyen leigázó, domináns valami, ami elveszi tőlünk a lélek szabadságát. De néha mégis jó, és ehhez hadd hozzak egy videót elétek, majd kérném azt, hogy véletlenül integráltam inkább a videót a játszásban, hogy véletlenül elmenjen a hang, amely külön videóval látunk majd erről egy fontos tájékoztató információt. Hatékony struktúra. Szóval azon mehetek kérdésként, hogy mennyire kellnek a hatékony struktúrák, és mennyire fontosak azok, akkor sokszor még ami frusztrál, abban is észreveszünk azt, hogy mennyire része az egésznek. Úgyhogy egyszerűen mondva, a hatékony struktúrák szükségesek, pont. A lényeg ez. Úgyhogy nem az a kérdés, hogy kell-e, hanem az, hogy tudunk-e mi hatékonyak lenni. Hatékony a gyülekezet. És annak az egyik alappontja, kulcspontja az, hogy tudod-e azt, hogy hol a helyed. Itt van ez a hajó, ez a mai napi személytető eszközünk, úgyhogy a gyertya után most egy hajót kell megjegyezni. Remélem menni fog mindenki számára, nem az, hogy megjegyezze, hogy hajó, az fel is megy fel abba, csak hogy meg is marjon a fejünkbe. A nagy kérdés az, hogy te hol látod a helyet a hajón. Egy hajó az akkor tud jól működni, most persze nem egy ilyen modern hajó, nem egy ilyen jazzkire gondolok, hanem mondjuk egy ilyen régi fajta, akár egy bárkára, de akár egy vitorlás hajóra, akkor tud jól működni, hogyha mindenki tudja a saját helyét pontosan, hogy hol van. Ha mindenki tisztában van azzal, hogy mi az ő feladata, és abban benne is van, bele is áll. Hogy valaki mondjuk, aki az árbozkosárban van, az tisztában van azzal, hogy neki ott fent kell lennie, és onnan figyelnie. Ha nem tudja, hogy hol kell lennie, és mit kell tennie, akkor nem fog jól működni. Ha a kapitány akar mindig felmenni az árbozkosárba körülnézni, nem fogja tudni vezetni a hajót. Ha a kormányos megy fel, akkor az a felele rohangál, és közben minden zátor, hogy nekem megy a hajó, és így tovább. Tehát, hogy megvan mindenki a maga szerepe, a maga pozíciója. És ez nem biztos, hogy ideális az, hogyha éppen a szakács akar mondjuk kormányozni, vagy ha éppen mondjuk azt mondjuk, hogy a matróz akar eldönteni, hogy akkor mikor kössenek ki, és mikor ne, és így tovább. Egy érdekes dolog, ezt most nem akarom, hogy annyira bekeverni, de lehet, hogy később máskor igen, más alkalommal. Ugye a hajók oldalán például nem ismerőse, a fekete kagyló hogyan tud megtelepedni, és ezt hogyan tud ártani a hajónak. És általában a régi hajókon voltak tisztogató emberek, ha hosszan mentek, vagy a kikötőben mindig volt ilyen személy, aki ennek ezt a munkája, hogy leszedje a fekete kagylókat, mert különben a hajót lelassítja, gátolja, és nem tud megfelelően haladni. Ez csak egy kis kiugrás volt, majd aztán nézzük később, hogy az miért fontos esetleg éppen szeptemberben. Szóval lehet, hogy éppen vitorlamester, vagy fegyvermester, vagy lehet, hogy doki vagy, vagy bármi egyéb. Hol van a helyed? Hol van a helyed egy gyülekezetben? Mi az, ami a te pozíciód? Szóval ez egyik első kérdésünk, egyik fontos kérdésünk, hogy hol van a te helyed a gyülekezetben? Hol látod magadat? Hadd olvasok a Nehémiásból fel egy kis részt, akkor az egész harmadik fejezetet is lehetne, most csak egy részt olvasok fel. A halkaput Hasszenná fiai építették, ők gerendázták be, és ők szerelték föl ajtószárnyait, zárait és redeszeit. Mellettük Merémót, Úriá fia, Hakkóc unokája igatott. Mellettük Mesullám, Berekjá fia, Mesézabél unokája igatott. Mellettük Cádok, Baánná fia igatott. Ezek mellett a Tekóna bejlejek igattak, vagy Tekóval, bocsánat. Az előkelők azonban nem hajtották nyakukat a szolgálatába. Aztán megy továbbék hosszáig az egész harmadik fejezet, szépen felsorolja kb. Körbe az egészet, hogy akkor hol, melyik kapunál, melyik helyen, melyik falrészt kijavítgatta. És nagyon tetszik ebbe az egész a harmadik fejezetnél, de ebben a kis szakaszban is, hogy mindenki tudta, hogy hol a helye, és mit kell csinálnia. Érdekesség ugye persze az is, hogy az előkelők nem hajtották be a fejüket, nem akartak beszállni ebbe a munkába. Hogy a te helyed az előkelők között van, aki hát én nem most mosolom be a kezemet ilyenekkel, vagy azok között, akik készek voltak beállni a szolgálatba. És akkor tudjátok, nem az, hogy nem minden előkelő volt ilyen, tehát sok vezető, meg fő ember is beálltott a falépítésre, tehát mindenki része volt. De ha meg akarod tudni, hogy hol a helyed, akkor fontos és érdemes tisztában lenni többek között, amiről már máskor beszéltünk, a lelki alkatoddal, ez nekem tudom, nagy mániá ez a mozai szó, de hogy mi a te lelki alkatod, hogy mi az, ami aztán ahhoz illeszkedik. Mivel már korábban néztük ezt, azért csak átfutunk rajta, és nem nézzük meg annyira alaposan a lelki alkatot. Kétfajtaképpen szoktam ezt a mozai szót használni, az alkata, ami téged jellemez. Egyrészt az ajándékod, hogy milyen ajándékaid vannak, mik azok, amiket Isten belé helyezett. Aztán, hogy milyen a mondhatod lelkesedések, vagy lelkületed, vagy látásnak, hogy mi az, ami téged lázba hoz, mi az, ami azt mondta, hogy hú, én ezzel szeretem foglalkozni. Én bennem az, hogy bennem van, engem érdekel, hogy nem hagy nyugodni, ezen gondolkodok. Ebben van meglátásom is, vagy éppen elgondolásom, hogy hogy lehetne másként csinálni. Vagy kapcsolat, hogy kikkel vagy kapcsolatban, milyen területtel vagy kapcsolatban, mi az, ami ahol van, is mondhatnánk ezt a kapcsolatot, mi az a terület, ahol vannak bizonyos képességeid. Aztán az adottság. Valaki nagyon jó sportoló, más jó számok, jól bánik a számokkal, legyen más intuitív. Gyülekezetben is vannak különböző fajta adottságaink, amik bennünk vannak, és ott van még a végére a tapasztalat, hogy milyen területen vagy jó, ahol már van gyakorlat, ahol már van egy ilyenfajta háttér mögött, tehát tudod, hogy hogyan működik. És igen, tudom, hogy van, amikor ezt ilyen sorrendben mondom el, van, amikor úgy mondom el, hogy a K-t meg az A-t felcserélem, és a K-hát képességeket mondok, hogy mit tudsz, milyen adottságaid vannak, az A meg az A természet, hogy milyen terjesztes módon kikkel kapcsolódsz össze. Ugyanaz a lényeg igazából, csak fel van cserélve a K meg az A, tehát kétfajta ilyen formátum is van. A lényeg mindig az benne, hogy milyen a te ajándékod, személyiséged, a te tapasztalatod, a te kapcsolathálód és egyebek, és hogy milyen ismeretekkel rendelkezel már most. Mert hogy? Miért fontos ez? Készítettek el amik egy üzletkötő például. Aki nagyon jó üzletkötő. Nagyon jól megy neki az, hogy emberekkel üzletet kössön. És miért? Jól gazdálkodik a saját pénzével is. Üzletkötő kitalálja, milyen jó üzletet köt. Milyen jól bennék a pénzzel, legyen pénztáros. Megteszi pénztárosnak. De az ember nem arról híres, hogy mennyire jól számogatja össze a dolgokat, és listázza össze, és csinálja dolgot, és tartja számon, és megy utána mindennek, és fillére pontosan elszámol, és ha nem érkezik be egy számba, akkor megköveteli, és akkor utána megy, és behajtja, hanem arról, hogy jó üzletkötő, és az jó üzletkötő általában jól bánik az emberekkel. Jól tud kommunikálni másokkal. És milyen könnyű egy ilyen hibát elkövetni, nem, hogy jó üzletkötő, jó, van pénze, meg látszik is, hogy jól ért hozzá, akkor legyen ő a pénztáros. Ahelyett, hogy azt mondanak, hogy legyen ő az evangélistánk. Aki ennyire könnyen beszél a különböző emberekkel. És hogyha csak egy-egy vonás, amikor ebből az alkatból egy-egy vonás alapján akarsz besorolni valakit, akkor könnyen futhat kudarcba az egész. És általában az üzletkötők nem szeretnek számokat elszámolgatni meg egyebek, sőt, akiket én ismerek üzletkötőket, arról híresek, hogy mindig el vannak maradva az ilyen dolgokkal. De benyomnánk éppen mondjuk pénztárosnak, azzal ártanánk. És azt sem elég, ha valaki csak éppen nagyon lelkes egy területen. Mert nagyon lelkes vagyok a dicsőítésben, csak éppen hangom nincsen hozzá, meg hangszere nem játszom, de egyébként minden más megvan hozzá, akkor nem biztos, hogy ideális lennék, hogy éppen dicsőítés vezetőnek, vagy éppen dicsőítő tagnak, hogy abban legyek benne, hogy nem elég a lelkesedés önmagában. És így tovább, tehát hogy a lelki alkatot célszerű egyben kezelnünk ahhoz, hogy a hatékony struktúrába jól beilleszünk valakit. Szóval azt mondhatnám, hogy ott a helyed, ami megfelel a te lelki alkatodnak a gyülekezetben. Ami valóban illeszkedik hozzád, hogy annak a megtalálása. A hol a helyed mellett a második kérdés, az, hogy mennyire vagy engedelmes, hogy beállj a helyedre. Nem szeretünk ezzel foglalkozni, mert azért ennyire jobban működik az, nem, hogy majd ahol én jól érzem magam, ahol, a hely, ahol nekem tetszik, ami hozzám illik, ami megtalál engem. Tehát ez egymásra találunk, meglátom a szolgálatot, hogy meglát engem, és kiszélesként megjelennek. Néha ez van a fejem, hogy ez így kell működjön, de Isten nem ezt mondja. Azt mondja, hogy emberfia, őrállóvá tettél téged Izrael házában. Ha igét halasz tőlem, figyelsz őket az én nevemben. Pont. Azt, ha igét halasz tőlem, akkor majd keres valami jó pillanatot hozzá. Vagy figyelj, ha esetleg ráhelyez, akkor már el nekik, léci. Igét halasz, mondd el. Ennyi. Meg vagy bízva a halattal. És fontos kérdés az, hogy hol a helyed, de a másik fontos kérdés legalább ennyire fontos, hogy mennyire vagy engedelmes abban, vagy annak, hogy beállj a helyedre. És ha maradok a hajós példánál, akkor mit ér az őrszem, ha nincs fent a kosárban? Akkor ő nem fogja látni az ellenséget, nem fogja látni azt, hogy éppen zátony van, nem fogja látni csomó mindent. Ha fent van a helyén, fentről látja az ellenséget, látja azt, hogy hol sekélyebb a víz, akár a víznek a színéből fakadóan, mert van arról tapasztalata, látja, hogy ha a villám közeledik, látja, hogy a hullámokon fordul a szél irány, és így tovább rengeteg mindent lehet látni őrszemként fentről. Ha nincs a helyén, akkor nem fog észrevenni a szárazföldet sem időben, nem fog észrevenni az ilyen jeleket sem időben. Lehet, hogy lent ő hamarabb észrevesz, mint a többiek, egy picivel hamarabb, de hiába veszi egy kicsivel hamarabb észre lent az, hogy a zátony felé haladnak, akkor is már arra fognak futni. És mindegy csak azért, mert nem volt a helyén. És nem elég önmagában ez, hogyha csak tudod azt, hogy nagyjából mit kell csinálnod, hanem hogy a helyeden is kell lenni hozzá. Hiába egy jó kormányos, hogyha ő mindig lent beszélget a többiekkel, mert olyan annyira jó közösségi ember, és mindig csak felfut, hogyha éppen irány kell váltani, akkor később fog odaérni adott esetben. És így tovább lehetne hosszan sorolni. Szóval a helyeden vagy-e, amellett, hogy tudod, hogy miért a szolgálatod. És rengeteg okunk van arra nézve, hogy miért ne legyünk a helyünkön. Nagyon jók vagyunk okgyártásban. A diszítottak megy a szám, hogy így lehetne folytatni, hogy 1000 okom van arra, hogy miért ne csináljak valamit. Kb. Így lehetne lefolytani a dalszöveget. És mi is ebben jók vagyunk. Lehet azt mondani, hogy nem érzem magam elég jónak az adott dologba. Azt gondolom, hogy más jobb abban, nem kapok bátorítást, nem kapok felkérést, volt egy sértődésen bátorításom, hiába teszem, amit kell, nincs hatással a többiekre, elveszítem a motivációt, el vagyok foglalva más dolgokkal, olyan helyzetben vagyok, hogy éppen beteg valaki a családban, vagy elveszettem valakit, vagy változott a munkahelyem, vagy így tovább. Nagyon sok okot lehet találni arra, hogy miért ne legyek a helyemen. És vannak olyan okok, amik tényleg érthetők. Amik jogosak. Vannak olyanok, amik kifogások. Ami fontos, hogy tud kimondani a következőket, a következő 3 pontot. Most nekem nem szeret ez. Az első, hogy tudom, hogy hol a helyem, és a helyemen állok. Eddig beszéltünk erről. Ez egy kulcspont, hogy ez legyen meg. A második, hogyha ez nem igaz rád, akkor lehet, azt tudod kimondani magadról, hogy tudom, hogy hol a helyem, de éppen nem állok most a helyemen. Nem állok a helyemen azért, mert, és itt lehet, hogy azt mondom, hogy azért, mert éppen beteget mondjuk a párom, és mellette segítek. Azért, mert a családban olyan dolog történt, amivel be kell állnom mellé. Azért, mert olyan anyagi vagy egzisztenciális helyzetbe kerültünk, hogy vannak ilyenek is. És lehet, hogy azt mondod ki magadnak, hogy tudom, hol a helyem, de nem állok azért a helyemen, mert olyan munka volt a Jóska Pista, Kati néni, akárkicsoda, hogy nem akarok beállni oda. Szegény Pisti, mindig Jóska Pistákat mondok mindig is, mindig a Pisti. Kell találni már, hogy Jóska, Matilda, nagyon Matilda. Olyan munka volt a Matilda, hogy nem akarok inkább beállni, mert nem fogok se békén hagyni. Vagy az, hogy munka is jöttem, és le se tolták az egészet. Beletettem mindenmet, és nem is volt semmi foganatja. Nem baj, ha így van, csak tud kimondani. Mert akkor tudunk beszélni Matildával, tudunk beszélni a többi emberrel, de annélkül nem fog működni. Szóval lehet, hogy azt mondod, hogy tudom, hogy a helyem is helyemre állok, vagy tudom, hogy hol a helyem, de azért nem állok a helyemen, mert. És a célmegoldás, hogy nem tudom, hol a helyem, de ezzel nem ér véget, hanem azt mondod, hogy ezért segítséget szeretnék kérni, hogy megtaláljam azt. A célnél ne állj meg ott, hogy nem tudom, hol a helyem. Azt mondod, nem tudom, hol a helyem, de akarom tudni. Akarom felfedezni ezt, és keresem azt. És a D? Nincs D válasz. Tehát a 3 közül valamelyik van. Nincs D válasz benne. Nincs olyan, hogy hát én találok egy másik kifogást. Vagy tudod, hol a helyed, és ott állsz. vagy tudod, de nem ászott, akkor annak megvan az oka, akár jogos, akár jogtalan indok. Vagy pedig nem tudod, de akkor benne állj meg annál, nem tudod, hanem akarod megtudni mindezt. Nincs olyan, nem tudom, és nem érdekel. Ez csak az SSL birodalomban van, hogy nem tudom, nem érdekel, jó válasz. Kötelező megnézni, remélem mindenki befotolta már a házi feladatot. És tudom, hogy kemény leszek ezzel, hogy ha nem tudod, hogy hol a helyed, és nem is érdekel, akkor vagy még csak keresed Istent, és ezért van ez így, és a keresők közt a helyed, vagy ha tudod, hogy már megtaláltad Istent, de nem tudod, és nem érdekel, akkor nem biztos, hogy ott van a helyed Isten népe között. És az nagyon durvá hangzik, és nagyon sarkos, de ha nem tudod, és nem érdekel, hogy hol a helyed Isten országában, miközben Isten népének a része vagy, akkor nagy, súlyos gond van. Akkor nem biztos, hogy ott a helyed. Ha már megtaláltad az Urat, akkor kell, hogy ezt foglalkoztassam. Mert annélkül baj van veled. Szóval keresd a helyedet, és tudd, hogy hogyan állj oda. Ha elakadtál benne, nyugodtan kérj segítséget. Ha nem tudod, akkor kérj segítséget ebben. A következő, talán kevésbé megterhelő, hogy mennyire fejlődsz a posztodon. Kolossi 1-ben ezt olvassuk. Ezért tehát attól fogva, amelyen ezt meghallottuk, szüntelenül imádkozunk és kérjünk értetek, hogy tökéletesen megismerjetek, ismerjetek meg az ő akaratát minden lelki bölcsesség és belátás révén, hogy élhessetek az Úrhoz méltóan, teljes mértékben az ő tetszésére, és teremjetek gyümölcsöt mindenfajta jó cselekedettel, és növekedjetek az Isten ismeretében. Erősödjetek meg minden erővel az ő dicsőségének nagysága szerint a teljes áldatosságra és az örömmel viselt hosszú tűrésre. Nagyon tetszik ennek a leírása az, hogyan bemutatja azt, hogy hogyan küzdenek azért, hogy fejlődjünk, hogy mennyi fajta területre lehet fejlődni. És mindenhol fontos a fejlődés, minden területem. Ki az, aki tudja, hogy néz ki egy svájci gárdista? Annyit nagyjából le tudjuk kérni. Hogyan érdetek a svájci gárdistát? Az, aki egy piros mezben van, és ilyen fehér keresztelés éppen jót játszott a legutóbbi meccsen, és most kiestek. Hogyan érdetek, hogy néz ki? Aha, van sisakja, ja, ilyen jó, hülye sisak, ami könnyen esik a fejéről, mindegy, de van fától való, mint az angol. Fehér kesztyű. Tehát van ilyen bőszön, hogy galléria, ami nem enged mozogni a fejedet, tehát egy javarvittő, mint majdnem, mint hordulának volt. Tehát, hogy egy csomó fajta klasszikus, van egy szép nagy lándzsa, ugye? Tehát van egy csomó dolog, amit is tudunk a gárdistáról, az a régi 16. századi beletődött ruha, ott megrekedtek ebbe a dologba. Ki ezeket tudja, hogy milyen fegyvereik vannak a gárdistáknak? Amellett, hogy látunk ugye egy dárdát a kezében, ami általában jellemző, de van nekik például egy SIG P225-ös gépfegyverük is. Amit nem ismerünk annyira, aztán egy Glock P43-as van még náluk, ami mindig náluk van, egy pisztoly, illetve mindig nézem még, hogy egy SIG SG-550-es gépkorabél is meg tudnak nagyon profin lőni. A svájci gárdistának kiválónak kell nézni a fegyvertek a használatában. Nem látod, hogy pisztoly van nála, mert el van rejtve, de van nála az. Nem tudod azt, hogy milyen fajta gépfegyverei vannak éppen bekészítve a kis, ezek az őrbódéba és egyéb helyeken, de ők profin használják azokat. És gyakran meg is jelennek, csak nem látható módon azok a fegyverekkel. Úgy néz ki a svájci gárdista, egy 16. századi kis bábú, kis mitugrász, miközben egy profin kiképzett elit katona. Elég különleges és speciális és nagyon jó fegyverekkel. Nem rekedtek meg harci technika terén a 16. században, csak egyszerűen a látvány része szempontjából nem látod ezt feltétlenül náluk. De azokat ezt kihangsúlyozni, mert hogy néha úgy tűnik, hogy egy-egy dologban megvan az, így csináltuk ezt 500 éve is, 200 éve is, 100 éve is, 50 éve is, jó az így most is. És szokták mondani, hogy ha Pál apostolnak jó volt a Károli fordítás, akkor jó az nekünk is. Tehát, hogy ugyanez a fajta hozzáállás van benne ebbe is, hogy hát ez a régi gárdista, miközben profin felkészített. És folyamatosan állandóan járnak kiképzésekre. Lehet, hogy te úgy nézel ki a gyülekezetben, mint aki ugyanaz a szolgálatot csinálja 30 éve, de közben háttérben fejlődsz és fejleszted magad, és készülsz fel arra, hogy mindig jól tudjál tovább lépni. És legyen szó akár ajtónálásról, akár takarításról, akár széppakolásról, minden évben vannak új dolgok. Egy nagyon számomra nagyon erős példa volt az, amikor az MCC nevű gyülekezet, mindegy Angliában egy gyülekezet, ott azon agyaltak, hogy jó nagy terem, ilyen ennél 6-szor nagyobb terem, és rendszeresen használják különböző szélőkkal a termet, tehát hogyan pakolják el a székeket. Ilyen nálunk szépen felrakásoljuk, aztán félretoljuk oldalra, néha olyan kis ökörvizelet nagyon szó szoktak használni, módjára helyezzük el őket néha kicsit struktúráltabban. Náluk is megvolt ez, csak ugye sokkal több szék, hogy hogyan lehet ezt elhelyezni. Azt az egyik ember, aki ilyen szép pakoló volt, kitalálta azt, hogy mi lenne, ha, és megálmodott egy olyan fajta ilyen szerkezet, egy kis gurulós kocsit, amilyen nagy fémváz volt, nem tudom, amiszer rátémi, amire fel lehetett pakolni a székeket, így összecsukva, felrakva, és egy-egy ilyen állványra, vagy száz, nem tudom, hány szék felfért. És ebből volt három ilyen állvány, és amikor azt kellett elpakolni a székeket, csak hogy oda volt gurítva, felraktuk a székeket, félre gurítva, és több pici helyen elfért az egész. Annyi volt csak, hogy az, aki a székeket felelős, azon gondolkodott, hogy mit, hogyan lehetne még jobban ebbe jobban csinálni. Hogyan lehetne gyorsabban elpakolni, gyorsabban kipakolni, hogyan lehetne másként megoldani. És akkor volt egy, nem tudom, hogy látta-e valahol, vagy honnan vett, hogy ő találta ki, volt egy ilyen konstrukció, akkor megbeszélték, megcsinálták, és lett egy ilyen eszközük. Csak azért akartam kihangsúlyozni, mert hogy nem arról van szó, hogy, hogy nincsen fejlődési területe, bármilyen területe. Nem csak arról van szó, hogy a vetítésnél, a technikánál kell új dolgokat megtanulni, hanem bárhol lehet és kell új dolgokat megtanulni. Akkor az ajtónálás, akkor hogyan köszönts embereket, vagy hogyan szól hozzá, hogy a legjobb. Minden egyes embernél megtanulni azt, hogy hú, hát ő utálja az ölelgetést. És magamról beszél. Akkor őt inkább nem ölelgetem, amikor bejön. Ő viszont mennyire szereti, akkor őt viszont megölelem, és akkor három aspecés, hogy öt Mississippi-ig ölelem, mert neki az a fontos, és így tovább. Hogy megtanod és megérzed azt, hogy kinek milyen fontos, hogy fejlődsz-e benne. Vagy éppen gondolkodunk-e új szolgálati területeken, és keressük azt, hogy mi az, amiben lehet tudnánk lenni, hogy a struktúra még hatékonyabb legyen. Beszélgettünk már arról, hogy legyen az alkalom végén esetleg mindig két emberek is, jobb akasztós vacakkal, kártyával, akármivel, aki két imádkozó ember is. Ha valaki imádságot szeretne kérni, az alkalom végén oda lehet mindig menni ez a két emberhez, ami rikító, neon, nem tudom, neon fekete nyakakasztóval, vagy bármivel, hogy mindenki tudja azt, hogy ők az imádkozók, és akkor lehet imád kérni tőlük. Akár egy ilyen dolog. Vagy én elneveztem bikázónak, hogy legyen bikázó szolgálat. Tehát mi az a bebikázni, ugye? Amikor ugye be kell indítani az autót, mert éppen lemerült, hogy valami. Csinálunk egy bikázó szolgálatot, hogy 9:55-kor kint valaki azt mondja, na most már értelemben mindjárt kezdődik az alkalom, és mindjárt 10 óra, és most már ne így beszél, beszél, hogy benne aztán körülbelül halljátok, hogyha szólnak, hogy kezdődik az alkalom. Tehát lehet ilyen bikázó szolgálatot bevezetni, hasonlók. Meg sok minden más területen is beszélgettünk már az ajtónálóról, hogy mindig legyen ott egy olyan személy, aki a vezetők közé is ott van, és akkor tud segíteni, hogy éppen új ember van, akkor rá tud vele menni és beszélgetni. Meg van egy csomó egyéb terület, még amiről beszéltünk, de értetek a lényeget, hogy sok helyen lehet a hatékonyat még hatékonyabbá tenni. Keressük ezt. Keressük az egészet. Bennünk van az a fajta eltökéltség, hogy én akarok fejlődni az adott területemen. Akarok jobb lenni. Nem csak látni akarom, hogy hol az én szolgálatom, nem csak be akarok állni, hanem még jobbá is akarok válni benne. Aztán következő, amit kevésbé szeretem, talán visszajelzés, a kontroll, a finom hangolás. Ugye a hívő az csak szépen mondta, hogy csak babusgathat mindenkit. Persze nem igaz. A hívő az csak nem kell dicsérni, mert nincs rá szüksége, hanem hogyha nem csinál jól, mert csak akkor figyelmeztetjük. Ugye ez se igaz. Egy csomófajta módon tudunk rosszul csinálni dolgokat. Azt mondja a példaveszélyek 27, hogy vassal formálják a vasat, és egyik ember formálja a másikat. Annyira könnyű a fémben munkálásnál rosszul csinálni valamit, hogy ne jól működjön. Sajnos ebben nagyon profi vagyok, hogy hogyan kell rosszul csinálni. A jól kevésbé, azt még gyakorlom és edződök rajta, de a fém rossz megmunkálásában már jó vagyok. És az a nagy kérdés, az a fontos kérdés, hogy vajon ebbe beleállunk-e? Hogy jól jelezünk vissza egymásnak, hogy adjunk visszajelzést. Bennem van-e a vágy, hogy kapjak, és bennem van-e az eltökéltség, hogy adjak megfelelő módon visszajelzést. Hogy valóban megjön az a fajta visszajelzés, ami kontroll, meg a finom hangulást elősegíti. Vagy ha van egy új dolog, amit valaki behoz, akkor azt mondom, ez azért nem jó, mert. És ugye ugyanazt a dolgot elmondtam úgy, hogy azért nem jó, mert, vagy mondhatom azt, hogy tök jó, hogy ebben nekiálltál, esetleg ezen vagy azon lehetne változtatni, és így vagy úgy csinálni. Vagy nem tudom, hogy lehetne jól csinálni, de hogy nekem ez úgy nehéz, nekem az így frusztráló, vagy éppen gátol abban, hogy az Úrhoz menjek, meg bármi egyéb. És hogy kell, szükséges az, hogy legyenek ilyen finom hangolások. Nem azért, mert valaki nem tud jól csinálni valamit, hanem mert szükséges. Gondoljuk a gitárra mondjuk, a gitáros, ugye minden dicsőtés előtt idejönnek, és akkor és ugye vagy a füle alapján, vagy a telefon teszi maga elé, vagy éppen hanguláskoz, ha még létezik ilyen, hogy figyeli azt, hogy akkor most melyik az állhang, ugye a 440 Hz, és így tovább. És aztán hozzáhangolja a többi húrt is. Aztán dicsőít, és következő héten már megint össze-vissza. Mert megint elhangolódik. És ilyenek vagyunk mi is. Minket is be kell újra és újra hangolni. Szükséges az, hogy legyenek ilyen finom hangolások. Mert a gitár is a páratól, a hőfotó használattól elhangolódik. És nekünk is szükségünk van arra, hogy mindig menjen ez a finom hangolás. És finom hangolás részben ezért mondjuk az Úrhoz, hogy Uram, hangolj magadra ma is. Hogy hadd figyeljek ma is rád, hadd igazodjak hozzád, de benne van az, hogy egymást is hangoljuk, hogy vassal élesítjük a vasat. Az egyik ember segít a másiknak behangolódni. Ilyen hangszerek vagyunk mi is, akiknek kell az, hogy menjen a finom hangolás minden alkalommal. Mert nem vagyunk készek. Még mindig hangolni kell minket újra és újra. Egyet feladathoz adott pillanatban felhangolódtunk, de azt lehet, hogy át kell minket hangolni máshoz. Kérdés az, hogy elfogadjuk-e a visszajelzéseket. Készek vagyunk-e elhinni, hogy a másik az nem beszólni akar, hanem megjobbítani engem. Hogy valóban a szándék, hogy ez a törekvése. Vagy lehet éppen beszólni akar, de akkor tudod úgy fogadni, hogy elveszed az élét, hogy ne beléd hasítson, hanem azt mondod, hogy hát ez most igazán seggfej volt, de lehet, hogy igazam egy kicsit. És akkor azt mondom, hogy akkor elkezd egy kicsit elformálódni. Hogy el tudjuk-e fogadni. Aztán másik oldalról kész vagy-e adni visszajelzést a másiknak. Gondolj be, hogy mennyire gyakran panaszkodunk egymáson, hány meg hány alkalommal, amikor nem tetszik valami, és ezt nem a másiknak mondjuk el, hanem valaki másnak a hátam mögött. Aztán megint akarjuk persze, hogy jó, de hát én nem akarom megbántani. De csomó indokat találunk, hogy miért nem. Mi lenne, hogyha elkezdenénk egymással külön kommunikálni. Mert ez jelent a különbséget egy csoport, vagy egy klub, meg a gyülekezet, mint család között. Ez adja a valódi különbséget. Úgyhogy számít-e számomra annyira másik ember, hogy én akarom azt, hogy jobban váljon. Akarom azt, hogy növekedjen a hitben. Akarom azt, amit a Szentírás mond, hogy én akarok lenni az eszköz az életében arra, hogy akár tanuljon, akár hogyha fedéskor, akkor az, akár megjavítás, akár igazságban való nevelés. Hogy akarok-e eszköze lenni annak, hogy ez a másik ember Isten kezében tökéletessé váljon, minden dologra felkészített, ami az ő szándékában van. Hogy készek vagyunk erre. Hogy beleállunk egy ilyenfajta kihívásba. És hogy miért legyen fontos mindez mindegyikünknek? Miért legyen ez neked is, nekem is fontos ez a terület? Vagy hogy miért legyen a te érdeked a hatékony struktúra? Hogy miért akarj törekedni erre? Miért lehet csak azt mondani, hogy valaki elmondja, mit kell tenni, megvan a lista, és akkor végrehajtjuk, aztán kész. Rupat jó lenne, igaz idekezett, hogyha így működnénk. Nem, honvédséget csinálnunk, az a szombathelyi katobaptista, vagy ez nem a katolikusan hangzik, katonai baptista, vagy akármicsoda gyülekezet. Nem erre vágyunk, nem ez kell nekünk. Hanem inkább az a három szó, amit általában érdemes felvetni ehhez, ugye a mit, a hogyan és a miért. A pápám, most már átnevezték, mert két évet átnevezik a céget, de tök mindegy. Volt, akkor még Jánfajnak hívták a céget, én autóakat és gyártottak. Az anya otthonban a lakóink, ők több anyuka is bent dolgozott ebbe a gyárba, ugye szívták a jó kis mérőanyagot lelkesen, miközben a különböző alkatrészeket gyártották hozzá, és hát ők azt tudták, egy dolgot tudtak, hogy mi a feladatok, mit kell csinálni. Megmondták azt, hogy kiveszed innen ezt az alkatrészt, beleszed az oda, benyomd a gombot, kiveszed a kézt, oda rakod. Pik. Tehát ez a biorobotokként szegénynek úgy működtek csak. Ők azt tudták, akkor dolgoztak, hogy mit kell csinálni. Aztán volt egy olyan személy, aki amellett, hogy tudta, mit kell csinálni, látták azt, hogy ő egyrészt jól csinálja, másrészt odafigyel rá, harmadrészt elkezdett érdeklődni afelől, hogy ez hogyan is áll össze, és miként működik, és megtették részlegvezetőnek. Ezt többek utalták, hogy egyből már a tő feléjük kerül, tehát ez van. Szóval őt érdekelte, hogyan is, látták ezt rajta, és előtették. Ő már ott tartott, hogy hogyan működik, hogyan kell ez jártani, akarta tudni a know-how-t. Aztán volt egy harmadik ember, aki a gyülekezetben volt, aki most már betért, az örömhír, aki egy részlegvezető volt, 800 ember volt beosztva alá. Ő neki kicsit más volt a feladata. Ő tudta azt, hogy miért gyártják éppen azt. Tudta azt is, hogy mit gyártanak, tudta azt is, hogy hogyan, de tudta a miértet. És az ő munkája az volt, hogy miért el foglalkozom, hogy miért csináljuk mindezt, miért gyártjuk most az alkatrészt, miért kell jövő héten 50 újabb munkás az adott területre, és így tovább. Ezzel volt tisztában. És ő volt a miért ember, volt a hogyan ember, és volt a mit ember. Ez nem azt jelenti, hogy valaki értékesebb a miért, az értékesebb, mint a mit ember, hanem mindegyik megvolt a maga szerepe. De a gyülekezés könnyen elő tud ezt fordulni, hogy valaki azt tudja, hogy mit kell tenni, vagy néha csak azt, hogy mit kellene tenni, és annak hangot, hogy mások azt kellene tenni, ez a legrosszabb, de hogy valahogy megállunk annál, hogy tudjuk, hogy mit kell tenni. És azt mondjuk, hogy például egy tipikus baptista, minden baptista egy misszionáros, ugye Onken bácsi mondta. Tehát mit kell tenni? Missziózni. Hát nem is érdekel engem, de akkor is jó, missziózni kell, mert baptisták vagyunk. És van, aki ezt lelkesen csinálja, van, aki kevesen, kevésbé lelkesen. Aztán mit az ismerős, hogy ezt kell tennünk. A hogyan, az már lehet, hogy kevesebb ember fejében van, hogy hogyan kell ezt tenni. És hogyan menjük be a másik emberhez, hogyan szól hozzá, hogyan kezdjél vele beszélgetni. Na, nagy kérdés az, hogy tudjuk azt, hogy miért csináljuk ezt. Hogy miért akarunk missziózni. Fejünkben van-e mindez? Tisztában vagyunk a miértel. És tudom, egyszer már meséltem ezt, de nagyon intenzíven él bennem ez, hogy egy sok-sok évvel ezelőtt, amikor még anyukának meg volt a régi Suzuki Swiftje, kis picike piros, és éppen azon mentem a Tesco-ba, és közben imádkoztam, hogy Uram, hogy érdekelne, hogy te hogyan gondolkodsz, hogy hogyan látod te az embereket. És én Balga azt mondtam, hogy Uram, mutassak, hogy mennyire fontosak neked az emberek. És láttam a kocsival, mentem be az áruházba, és beléptem, minden ember, aki ránéztem, hogy ott bennem az a fajta, annak a szeretetnek a terhe, ami Istenben van. Hogy ránézek egy emberre, és ott egy elveszett ember, és ott egy másik elveszett ember, és mennyire fáj Istennek azt, hogy elvesznek az emberek. És annyira mellbe vágott, hogy nem tudtam más csinálni, csak kirohanni az áruházból, odafutni a kocsihoz, aztán ott zokottam az autóba, hogy mennyire fáj az egész, és én hülye azt kérdeztem, hogy mutassanak, hogy neki milyen látni ezek az embereket. És csak azt mondtam, hogy Uram, csak vedd el tőle, hogy nem mutass már tovább, túl sok ez. És az nekem nagyon erősen benne volt, hogy miért fontos az evangelizáció. Hogy miért kell a misszió. Nem akarom többet érezni a szegondom, hogy szintén, mert túl fájdalmas volt. De egy hatalmas terhet vattak volna le rólam. És azóta tudom a miértet is. Bennünk van az, hogy akarok tudni gyülekezetben azt, hogy miért vagyunk mind gyülekezet. Miért vagyok én benne? Miért vagyok ennek a része? Miért csinálom ezt vagy azt a szolgálatot? Miért akarok az egészben benne lenni? Ott van az a kérdés bennünk, hogy miért vagy itt a gyülekezetben? És azt mondta, hogy azért, mert hívtak, és most vagyok itt először igazából, milyen hülyeség ez a téma, és tudok mit csinálni. És ha ez van, akkor nyugodtan mondtad, hogy ezt is magadnak el is legit gondolat. De ha már itt vagy régebben, akkor miért vagy itt? Ha azt kezdem, mit csinálsz itt, az se érdekel igazán most, hogy hogyan csinálod, hanem az érdekel, hogy miért vagy itt. Miért vagy a gyülekezetben? Benned van-e az, hogy akarod az, hogy hatékonyabb legyen a gyülekezetnek az élete? Benned van az a vágy, hogy igen, én akarok hatékonyabban Istennel együtt lenni. Hogy vele akarod lenni. Mennyire tisztában az, hogy mi a gyülekezetnek a célja? Hogy annak te is a részese legyél. Nem fogom most ezt elmondani megint, csak ott van a kérdés bennem, hogy olyan tisztában vagy azzal. Szóval, miért vagy itt? Ennyire egyszerű a mai napi kérdés. Amellett, hogy tudod, hogy a hajón hol van a te helyed, hogy te éppen az árkozkosában, vagy éppen a fedélzet közben, vagy a mások kell lenned, de miért vagy ott, ahol vagy? Úgyhogy most arra kérdezem benneteket, hogy hajtsátok meg a fejeteket, és imádkozzatok, beszéljetek Istennel. Mondd el neki azt, hogy miért vagy itt. Ne nekem, hanem Istennek. Ne az, hogy mit csinálsz itt, ne az, hogy hogyan csinálod azt, amit csinálsz, vagy miért vagy itt. Mi az, amiért hétről hétre eljössz. És hogyha azon már, hogy igazából fogalmam sincs, akkor mondd azt Istennek. Csak beszélgess oda arról, hogy miért vagy te itt. Miért Isten a te mindenható Urad? Imádkozzunk most. Úr Jézus, magasztalat téged, mert tiszta voltál az, hogy mit tettél erre a földre. Hogy miért a küldetésed. És bár nem egy leány regény volt, és nem arról szólt, hogy minden pillanatát élvezett, de tisztában volt az, hogy miért a küldetésed, hogy miért vagy a Földön. És szeretnék, Uram, is tisztában lenni azzal, hogy miért hívtál el minket. Amellett, hogy tudjuk azt, hogy szeretsz is ezért, mert hogy miért a szándékod velünk. Uram, arra kell téged, hogy egyen-egyenként mindegyikünk közt kommunikálj, beszélj velünk a hét folyamán is. Mutasd rá, hogy miért hívtál minket ebbe a közösségbe. Mi az, ami a te meglátásod. És Uram, segíts nekünk abban közben, hogy mindig tudjunk hozzád hangolódni, hozzád kapcsolódni, hogy a miértben az egyik alapvet is az lehessége, azért, mert a gyermekeid vagyunk. Amen.